Színházi ajánló. Az első pesti egyetemi rádió színházi előadásokkal és egyéb a színházhoz kötődő témákkal foglalkozó magazinműsora. A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket. Színház az egész világ, és két hetente a műsor erejéig a stúdió is. Tartsanak velünk!
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat az Első Pesti Egyetemi Rádió Színházi Ajánló című műsorában. A mai vendégem Mészáros Béla színművész, akivel a Katona József Színház kamrájában játszott Terror című darabjáról fogunk beszélgetni. A színház 2016. októbere óta játsza ezt a több szempontból is különleges darabot, amely a számomra az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb, és mondhatom azt is, hogy legelgondolkodtatóbb színházi élménye volt. Béla, szeretettel üdvözöllek a stúdióban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
Elmondanád kérlek röviden azt, hogy miről szól ez a darab?
Nagyon szívesen. Először is megdöbbentem, hogy 16 októberében mutattuk be. Hát igen, eltett ennyi idő, több mint 3 év. Hát ez a darab egy bírósági tárgyaláson játszódik, amikor egy terrorista eltérít egy utasszállító repülőgépet, és bele akarja vezetett egy müncheni futballstadionba. Ekkor felküldenek 2 vadászpilótát, hogy akkor semlegesítsen. Azért küldik fel csak, hogy akkor vizuális kapcsolatot létesítsen velük, hogy akkor valahogy megoldják ezt a problémát, de sajnos nem sikerül, az a feladat és az a parancs, hogy nem löveti le a gépet, viszont úgy dönt az egyik vadászpilót, hogy lelövi. Ezek után bíróság elé kerül, és el kell dönteni igazából, hogy felmentik-e, vagy elítélik ezt. És a nézőknek ugye ez valamilyen interaktív ez az előadás, mert kapnak 2 szetlit, egy elítélem is, hogy felmentem táblát, és akkor ezt a végén egy urnába bedobják, aztán akkor szavazunk a végén. Egy 5 perc szünet van, amíg összeszámolják a szavazatokat, és akkor eljátsszuk. Igen, hát és akkor elkezdődik a tárgyalás. És,
azt igen. Meg mondjuk el, hogy ez a Lars Koch nevű vadászpilóta, akkor a feljebb valóinak az utasítása ellenére úgy dönt, hogy lelövi a...
Pedig az volt a parancs, hogy nem löheti le, de ő mégis...
És lelövi a repülőgépet. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a darab által felvetett dilemma az tulajdonképpen az, hogy feláldozható-e a repülőgépen ülő 164 utas élete annak a 70 ezer gyanútlan embernek az élete érdekében, akik a stadionban ülnek.
Hát igen, hogy megölhetünk a kevesebben, mert azért, hogy többet megmentsünk igazából.
Mondjuk el még a hallgatóknak, hogy a darabnak a szerzője Ferdinand von Schirach 1964-ben Münchenben született, és nagyon érdekes, hogy egy olyan gyakorló büntetőjogász, aki 45 éves korában kezdett el írni, és minden könyve valahogy a büntetőjog és a tárgyaló terem terepére viszi az olvasót vagy a nézőt. Vegyük sorra azt, hogy mitől olyan különleges ez az előadás, kezdjük a nézőtérrel, nézők szerepével.
Hát azért is különleges, legelső, legpozitívabb gondolat, mert ilyen nagyszerű színészekkel játszatok együtt, de egyébként tényleg.
Ez így van.
De amit tényleg örülök. A Vádlottat játsza, Lars Kochot, ugye a főszerepet játsza Kovács Leha, most csak elmondom gyorsan. A kis Eszter az a bírónő. Én vagyok az ügyvéd.
Az ügyvéd.
Igen, államügyész Fulajtár Andi, és ott van még 2 tanú, egyik egy alezredes, Drajkai Zoltán, akit is ott van még, Rezes Judit játszotta a másik szerepet, a repülőgépen lévő utasnak a feleségét, de most már átvette Pálmai Anna.
Igen, én is így láttam.
Hát ezt a kamrában játsszuk 100 ember előtt. Hát színészileg erről, amit mondtam is korábban, erről sokat tudnék mesélni, mert először is nagyon fontos az, hogyha elkezdünk egy darabot például, ami miatt nehéz számomra ez a darab, hogyha elkezdünk játszani, akkor ugye általában lemegy a fény a nézőtéren, és mi elkezdünk egymással ugye szemkontaktusban. Hát elkezdünk játszani. És mind a kettőnek ugyanaz a célja, hogy jó legyen ez a darab. És itt is természetesen a nézők, akik bent ülnek, érdekli őket. De amikor bemegyünk, és igazából nincs teljes fény rajtuk, de egy olyan derített fény van, amitől mind a ketten látja. Én is látom a nézőket, és ők is látnak engem. Ott bizony nagyon nehéz jogi szövegeket mondani, és én még a szerencsésebb helyzetben vagyok, mert az Andi többet beszél. Igen. De mondjuk neki több jelenete is van. amikor párbeszédbe elegyedik a Lehellel, de az például nagyon nehéz. Az nagyon nehéz, mert általában mindenkit látok. Mindenkit, az tényleg a 100 nézőből mindent látok. Vannak olyan részekben, amikor egy ilyen 10-15 másodperce sötét, és amikor feljön a fény, akkor egy pici keresztdőlést is látok, amikor netán egy fiú a barátnőjének a combjára ráteszi a kezét, vagy épp volt egy ilyen is, amikor sötét volt, és amikor világos lett hirtelen, mert ezek hirtelen történik, akkor pont így csókolóztak, és abbajták hirtelen.
Az is nagyon vicces. Na,
de ez nagyon-nagyon nehéz tényleg. De még volt olyan is, amikor, hát azért mégiscsak tegnap is játszottuk délután, este és a délutáni előadáson azért vasárnap délután egy jó ebéd után néha azért tapasztalatoz, hogy egy-két ember így szundít, vagy valaki az óráját nézi. Ebben
a feszültségben tudnak aludni.
Egyébként képesek, vagy netán sugdolóznak, vagy tehát csomó olyan volt, ami nagyon megzavarja a színészt. Hát, mert igen, azért ez nem könnyű. És akkor ez emiatt nagyon-nagyon sokszor el kell mondani a szöveget. Legalábbis nekem ez segített benne.
Kis Eszter mesélte, hogy neki egyszer olyan története is volt, hogy rá kellett szólnia.
Igen, pont ezt akartam most mondani. Példaként, hogy volt egy néni, aki nagyon aranyos volt, és az első sorban ült, és mondta, igen, nem.
Gyorsan megtárgyalta mindenkivel a történteket.
Mondta az Eszter, hogy akkor kérem szépen, egy picit tartogass meg a véleményét későbbre majd, akkor hú, az igen, azért ez nem könnyű. Ebből szabadul.
De látsz azért olyan reakciókat is, aki olyan nagyon feszülten figyel, mert én például olyat is láttam, aki jegyzetelt közben.
Igen.
Tehát, hogy amikor megérzi az ember annak a döntésnek a felelősségét, hogy itt most én fogom kimondani azt, hogy ő bűnöse vagy nem, akkor gyorsan minden részletet meg akar nagyon, jegyezni.
Nagyon sokfajta arc van tényleg egyébként. Nagyon, persze általában azért élvezik és szeretik, tehát eljönnek, akkor boldogan végignézik az előadást. Nagyon sok olyan van, amikor csodálatosak az emberek tényleg. Vannak olyan fiatalok, akik az elején még láthatóan nem mennek annyira ezzel a dologgal, mert ugye lehet, hogy ez a mai felgyorsult világ miatt is van, tudod, itt ülünk egy bíróságon, tehát akkor még nem pörgős neki, és ahogy esik le nekik a történet, és egyre komolyabban válik, és egyre inkább belélik magukat, nagyon jó ezt látni, idősebbeket is, nagyon jó látni, amikor valaki elbizonytalanodik. Lehet látni, amikor netán az Andit nem annyira, most én pont azt látom, ha engem nem szeretnek, akkor lehet, hogy pont nem mutatják nekem, de akkor látom, hogy nem értenek vele egyet, és akkor a végén meg pont azt látom, hogy de mégiscsak egyetért vele. Tegnap volt egy férfi, akire egyszer ideges lettem, hogy a végén elmondtam a monológomat, egyszer nem nézett föl. Így lehajtotta a fejét, akart az állat, nem nézett rám, mindig a másik irányba nézett, és azt mondom, hogy nem tudom, volt benne egy ilyen színészileg, hogy legalább nézem egy picit rám, nagyon sokszor csak vakarta a lábát, és lehajolt, és csak a tarkóját láttam, vagy csak a fejebúbját láttam, és láttam, azt hittem, hogy mondom, ennyire nem bírja, hogy el is aludt már. És a végén láttam, amikor még volt utána egy 10 perc, hogy örlődött, és a foga között volt, két van között volt a cetli, és ez lehetetlenül rágja. Igen. És gondolkodik, hogy mit csináljon. Tehát valaki annyira beléli magát.
Igen.
Mert hát ugye vannak olyanok is, akik mert a végén megkérik, hogy mindenki ugye csak egyet dobjon bele. És van olyan, amikor valaki kettőt dob bele, vagy egyet sem. És akkor ezért mondja az Eszter a végén, hogy akkor Lász Kokot a 16. feleviteli bíróság, elmondja, hogy elítélték, hogy felmentették, és utána van ilyen, hogy 30-an az elítélésre szavaztak, 70-en a felmentésre, 100 szavazatot számoltunk össze, mivel önök 102-en vannak, ezért, és akkor ilyen kicsit így megrója az esküdtszéket, ezért ennek nem örülünk, a többieknek köszönöm, hogy ilyen mennyire figyelmesek voltak, és betartották a szabályokat. De az is érdekes, hogy múltkor meg az volt, hogy kijöttem, minden szavazat helyén volt, 100 szavazat, önök 100-an vannak. Akkor jól tettek mindent, és kimentem, és mondta egy barátom, egy haverom, hogy na mi volt, te kire szavaztál? Hát nem tudtam dönteni, bedobtam mind a kettőt. És mondom, akkor várj, akkor viszont, hogy lehet az, hogy mégiscsak jó volt? Azért, mert valaki egyet se dobott be. Tehát, hogyha párosban kamuznak így,
igen, így akkor se derül ki. Hát igazából akkor se derül ki. Lehet vágni a rendszer.
De nagyon sokfajta arcon tényleg csodálatosan tudnak reagálni a nézők. És nekünk, bocsánat, még csak az a legérdekesebb, hogy én ezt soha nem látom. Tehát ha játszunk színpadon, ez ebből a szempontból mérföldkő nekem, és soha nem látom. A végén meglátom a tapsnát, ott már bármilyen arcot fel tud venni egy ember. De így, hogy látom végig az embereket, hogy miként mennek át, ez egyébként nagyon jó.
Igen.
Jó érzés.
És én úgy tudom, hogy ti kaptatok ehhez valami nagyon speciális felkészítést. Jó. Arról mesélnél egy kicsit?
Hú, hát emlékeznék, elmentünk a bíróságra, ugye ez több mint 3 éve volt. Elmentünk a bíróságra, és talán még két helyen is voltunk, kétszer is elmentünk oda.
Néztetek tárgyalást.
Igen, néztünk tárgyalást, csak hogy igen, nagyon érdekes volt. Az biztos, hogy egy dolog nagyon érdekes volt. Akármikor beszélt a vádlottal a bíró, vagy amikor a vádlott ránézett a bíróra, és soha nem nézett akkor rá, mindig a másik irányban nézett. Vagy mindig egy picit elnézett, ez annyira jellegzetes volt. És csak egy ilyen picike dolog, ami nekem eszembe jutott, hogy szívesen alkalmaztam én, amikor bejött a Pálmolyannak. Amire miatt tök jó, hogy csinálni, ez ilyen nagyon dühítő példa. Tehát ilyen gesztusokat le tudtuk menni, meg egy nagyon-nagyon szép ügyvéd lány volt ott.
Ez még így lejött a fiúknak.
De egyébként ezt tényleg megmaradt, De most így maga a történet, az, hogy mi történt ott, az így nem, csak maga az illatok, meg ez a az egésznek a milliója.
Aha, és az hogy tetszett neked, vagy milyennek érezted magad ott?
Hát, ja, egyébként azért mondtam, hogy kettő, persze, bocsánat, azért mondtam, hogy kettő, mert nekem barátom, több ügyész barátom is van, és elmentem az ő egy tárgyalására, megnéztem azt, hogy ő mit csinál és hogy viselkedik. Uh-huh. Hát tetszett amúgy az egész, de ez tényleg olyan, amit elgondoltam. De most kívülálló vagyok, persze, ha naponta odajárnék, akkor megszoknám azt a helyet, de uh-huh. rideg, fagyos minden, ahogy az öltözködnek az emberek. Úgy ugye azért lehet látni a folyosókon rendőröket, ez sem olyan, már nem az örülök, ha látok rendőr, csak ott hirtelen a félelmetesben, neten pont bilincsben, ugye emberek, tehát minden olyan nagyon komoly, és az a baj, hogy én nekem az, a természetem is olyan, hogy én általában mindig szeretem magamat adni, és mert szeretek viccelődni, és itt is eszembe jutott, de egyszer nem lehet. Tehát vannak helyek, ahol nem lehet, mindegy.
Igen.
Minden, csak hogy eszembe jutott, hogy ez olyan nagyon, tehát ez rideg, de közben gondolom, tehát mindenki felvesz egy állarcát, itt nagyon lehet látni. Nagyon láttuk azt a lányt, akivel később beszéltünk, az ügyvéd hölgye, meg egyébként az ügyésszel is beszéltünk, a bíróval is. Utána teljesen más volt. Fölvette, lenyomta ki, jó, a színházból, nagyon szeretem a színházat, és Jézusom, ez ugyanaz az ember. És ez nekem egy picit olyan fura, de közben jó, és jogosan mondhatja bárki, jó, én meg színész vagyok, tehát végül is beveszek egy állarcot, tehát ha dolgozom, végül is ez van. De nem tudom, az életben nekem egy picit furább, amikor valaki ennyire ilyen szigorúnak tűnik. De lehet, hogy csak elsőre, tehát lehet, hogy nem lenne olyan.
A repülőbázison ott voltál?
Ott is voltunk tényleg.
Kecskeméten.
Az fantasztikus volt, ott pont felszállt egy gép, azt hiszem, beszélgettünk is ott a pilótákkal. Tényleg oda is elvitt az.
És ülhettetek benne a gépben?
Beültünk, de egy olyanban, amit már nem használtak, egy régebbi bent. Persze ott nem, ahol, amiket ők mostanában használnak.
De ezt tényleg gondolom, hogy a Lehelnek volt egy nagyon nagy segítség ahhoz,
igen,
hogy,
tök jó volt,
hogy föl tudja
tényleg venni. Tényleg van ezekben a pilótákban valami, tényleg olyan, mint amiket az amerikai filmekben lát az ember, hogy akkor én vadászpilóta vagyok. Uh-huh. Mint ami van is a darabban, hogy Németországban több szívsebész van, mint vadászpilóta. És én nagy csendben utána. Elhízt elmondja. Szóval igazából tényleg van valamilyen ember feletti törvényes, amit ilyen szupermenek lennének ott.
Az érdekes volt viszont, hogy nem voltatok talárban. Tehát senki nem hordja a talárt.
Egyébként nem tudom, valahogy ez aztán így elment. Ez, gondoltuk, hogy nem tudom, lehet, hogy azért, mert nem tudom, hogy ötlet volt, vagy akkor jelmeztervezővel beszéltek erről, nem akarta az Andris. Meg ott mondjuk nem emiatt, de ott az elején pont egy ilyen mondatom van, így kezdődik az egész, hogy beülünk, és akkor elkezdődik a tárgyalás, és az Eszter szól nekem, hogy ellenben Bigler ügyvéd úr, kérem, tartsa tiszteletben a bíróság méltóságát, és vegye fel az akóját. Tehát ez volt beleírva a darabba is. Uh-huh. És gondolkodtunk most, akkor vegye fel a talárját, vagy talán nélkül álljak oda be, vagy olyan, nem tudom, és aztán
igen, az olyan lehet, hogy akadályozott volna éppen benneteket.
Gondolat.
Érdekelne az, hogy mennyiben más egy színésznek felkészülni egy olyan darabra, ahol tulajdonképpen az egész arról szól, hogy ő valamilyen hivatásnak a képviselője.
Ahogy
és ott dolgozik tulajdonképpen a színpadon.
Ez tök érdekes. Igazából annyira nem más. De érdekes a kérdés, csak úgy, mert való igaz, hogy amikor általában eljátszunk valakit, akkor biztos több szegmense van annak az embernek, vagy az életének, és akkor csak egy picit.
Igen, és akkor csak egy mellékes dolog az,
de
hogy
itt ő... meg konkrétan... Itt meg konkrétan igazából a munkáról van szó, de ebből a szempontból tényleg nem más. Mert annyira zárt, annyira rövid idő alatt történik ez, mint hogyha egy picike zárt közösségnek a része lennék, és ez most az a másfél óra alatt lezajlik. Mint a tényleg. Egy ilyen tárgyalás, gondolom, ugye biztos hetekig, hónapokig tartott, nem tudom, de valahogy olyan természetesen válik az egész. Azt tudom, hogy amikor megnézte a Fekete Tibi, és még az elején talán a premiért látta, nem tudom, de mondta, hogy itt amúgy is közel vannak a nézők, de így, hogy ennyire totál fényben van mindenki, és igazából annyira erős az ügy, és arról beszélgetünk, ilyenkor mindig ledob mindent magára, hogyha elkezd az ember bármilyen szempontból olyan fajta figurát játszani, ami erősebb vagy karakteresebb. Mondta, hogy az a jó, hogyha csak elmondjuk a szöveget. Eleve meg is kell érteni. Tehát az igen. A fontos, hogy itt nagyon fontos, igen, akár a hangsúlyok.
Igen,
miatt,
én
fontos,
egyébként ezen is sokat gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy ti ezt ilyen jól tudjátok játszani, azért nektek tisztában kellett lenni tulajdonképpen azzal, hogy egy büntető eljárás hogyan.
Hát igen,
folyik. Tehát valami kis zanzát biztos, hogy kaptatok. Persze, igen, abból, igen. Hogy ez tulajdonképpen hogy is zajlik. És azért szerettem a te megszólalásaidat, ahogy a műsor előtt a beszélgetésben mondtam, mert akkor mindig egy kicsit úgy levegőt lehetett venni, egy kicsit úgy...
Egyébként ez még el is túloztam én.
Lazul korábban. Egy kicsit. Vagy, tehát szerintem te nagyon jól elkaptad azt a kicsit lazább stílust, hát amit igen, azért az ügyvédek hoznak egy...
Egyébként igen, nekem szerencsém is volt, mert igazából az Andis mondta, hogy akkor nyugodtan mehetünk e felé. Az Andinak egy picit azért más volt ebből a szempontból a szerepe. De nekem meg, sőt, pont amiatt, mivel mindig felmentették, majd biztos erről beszélünk, tehát ez is nagyon érdekes, hogy reagálnak a nézők. Mivel felmentik, ezért én Már idő után már nem tudok már mennyire laza lenni, vagy annyira pofátlan. Egy-két ember mondta, hogy már tényleg talán picit sok. De mondom, jó, hát oké, tehát megvan írva, hogy vitatkozom közben az Eszterrel, amilyen beszólásaim vannak. Én meg olyanokat is beletettem volna, hogy amikor nem beszél az Andi a végén, mondja a vádbeszédét, hogy olvasom az újságot. Nem nagyon figyelek oda rá, nem ott az Andi is, de azért picit már durva. Meg jók ezek a, nagyon szeretem ezeket a viszonyokat benne. A bírónővel a viszonyom, egyszerűen nem bírom, minden megszólalásától így csikorgatom fogalmat, ez tök jó, hogy ezt kijátszuk. Persze nem az Eszterről beszélek, hanem a bírónőről, akit játszik benne. Az Andival közben van egy ilyen kaján mosolygás néha egyébként, amikor mind a ketten reflektálunk, vagy a bírónőre, vagy a Leherre. Tehát igazából van egyfajta olyan huncutság, mint egy ilyen jogász is.
Igen, igazából egy könnyebb helyzetben vagytok egy picit.
Igen, az biztos, hogy nagyon jó. Nagyon jó. Zoli nagyon messze van eleve technikailag is a színpadon. Tehát igazából nem is nagyon kommunikálunk, nem beszélek hozzá, csak három mondatot kérdezek tőle. De az Annával, aki ott van mellettem, az nagyon szeretem, hogy ő az egyik tanú, akinek ugye meghalt a férje. Igen. A repülőn, ahogy, és így kezdődik el az a jelenet, hogy belép, hogy tehát az ön férje az LH, nem tudom, 125-ös gépen elhalálozott, és akkor ő erősen beüvölti, nem beüvölti, de hangosan erőte, és azt mondja, hogy nem. Vagy hogy nem. Hát azt mondja, nem elhalálozott, hanem megölték ezek. És mondjuk ez ilyen, elkezdek ehhezkedni így a székemben, és annyira jó játszani azt, hogy Istenem, most, tehát azt a nagyon-nagyon, hát most nem akartam csúnya szót mondani, de finom a szó, és unszimpatikus ügyvédet, hogy nem érdekelnek a nyávogása ennek a nőnek. Ilyen
igen, eszembe. Hogy neked persze, az a feladatot, hogy véd a...
Igen, és ezt annyira jó játszani, annyira imádom, hogy beszél az annak, igen, hogy a férjem sírdogál, és így kezdem nézni az órámat. Annyira jó, de nagyon picivel, nem akarom durván, tehát nem durván, mert nem az legyen, hogy jaj, ennyire, hanem csak olyan picivel, hogy nem mennyi az idő, de érdekes. De mintha nem is figyelnék oda rá, igen, és húzom az Annát, érzem őt is, hogy húzom most.
Nyilván figyelned kell arra is, hogyha te unszimpatikussá válsz a nézőknek a szemébe, akkor mindjárt megdőlnek esetleg az állításaidnak a igazságai.
De mivel 103-szor eljátszottuk, és egyszer mentették fel, 102-szer. Én 102-szer mentették fel, és egyszer ítélték el. Így úgy vagyok vele, hogy igazából bár én megengedhetek magamnak. Tényleg én azon gondolkodom, hogy
olyan, mint ha előre tudnád az eredményt. Igen.
Ebből a szempontból egyébként izgalmas.
És hogyha a belső meggyőződésedet veszed figyelembe, akkor te úgy gondolod, hogy megállnak azok az érvek, amiket te mondasz. Igazából leginkább azt mondod, hogy a kisebbik rosszat választotta.
Én sokszor igen ezt mondom.
Tehát ez a legerősebb érv tulajdonképpen. Igen, igazából.
Ezt mondom, de amikor mi, hát ez nagyon érdekes volt. Amikor elolvastuk a darabot, és először elolvastam az Andét, biztos voltam benne, el kell ítélni. Azt elolvastam az enyémet, nem, fel kell menteni. És ez többször örlődött az ember. Én is legalábbis többször örlődtem, hogy vajon akkor meg lehet a jó megoldás. De nagyon érdekes ez, mert megnézik a barátaim, vagy ismerősök, haverok, bárki. Mindig az van, hogy általában két kérdés merül fel. Egyik az, hogy lelőtted volna te a gépet?
Ez mindig elkezdünk mesélni az emberek, hogy
te megtetted volna, és a másik kérdés az, hogy amúgy elítélnéd akkor ezek után Lars Kochot. És annyi ember van, hány ember annyi válasz. A nővérem például azt mondta, én felmentem, mert úgyis szenvedni fog egész életében, most nem mindegy, börtönben vagy otthon, tehát igazából ez meg, és ez is igaz, tehát igazából akkor mindegy. Ügyész barátaim azt mondták, miközben a másik ügyészek mást is mondtak, de egy-két ember azt mondta, hogy hát ölt embert, nem tudom nem elítélni.
Igen.
Elítélem, és akkor majd kap egy hetet, egy hónapot, egy évet, mindegy, de hát ölt, hát megölt 160
évet. Igen, tehát azt a tényt nem hogy szabad figyelmen kívül hagyni.
De hogy
igen.
Mégiscsak.
Igen.
Szóval az nehéz.
Beszélgettünk erről már most, hogy milyen arányú a felmentés és az elítélés aránya. Azt találtam, hogy 111 előadásból egyetlen alkalommal.
Már 111 volt.
Mondták állítólag a nézők azt, hogy bűnös. Tehát 9184 néző szerint nem bűnös, és olyan 4221 szerint igen. És ha rajtad múlna, te hogy döntenél?
Nehéz, mert ugye ügyvéd vagyok is felmenteném. Nem, hogy döntenék?
Úgy, mint Mészáros Béla, hogy döntenék.
Én biztos, hogy őt elítélném-e, vagy nem? Komolyan nem tudom. Szerintem ott lenne egy olyan... Az a baj, hogy annyira ismerem a darabot, mármint, hogy tudom, mikor milyen érv hangzik el, de elég arra gondolom, hogy igazából tényleg van egy kis gyereke, tényleg úgy is szenved. Ebben a szempontból elég a nővéremnek a pártján vagyok, hogy nem mindegy, hogy ott... Tehát ez olyan érdekes tényleg. Amennyire ezáltal a darab által megismertem egyébként akár barátilag is jobban a kollégáimat, a Lehet például, vagy amit ő játszik, vagy látom, ahogy fejlődik az ő karaktere is ezekben az előadásokon keresztül, ezáltal érzékenyebbé válok az ő irányába is, és látom, hogy neki ő jobban megszenvedi ezt, hogy ő felfüggesztettem, nem tudom, nem találkozott a feleségével 7 hónapja. Tehát igazából emiatt nem tudom, most így ellágyulok, és azt mondom, hogy igen, mégiscsak talán ez így jobb, hogyha felmentik, hiszen úgyse jó érzés neki. Na mindegy, szóval nem tudom, talán felmenteném.
Nagyon nehéz kérdés, szerintem. Lehet, hogy nincs is jó döntés. Én nagyon nem vagyok a számuk embere, de érdekes nagyon, hogy van egy honlapja a darabnak.
Igen.
Most úgy mondom majd, ahogy rá lehet keresni, hogy terror.teater ez a cím, és ott nyomon lehet követni, hogy hány országban, milyen városokban, milyen színházakban hogyan döntenek a nézők. És nagyon érdekes, hogy Japánban pontosan egy olyan 200 szavazat van az elítélés javára, míg például Belgiumban 3775 néző szerint nem bűnös, és 1120 szerint igen, tehát azért ott már egy elég nagy különbség van.
De Japánban inkább elítélik.
És Japánban inkább elítélik. Igen. Ha megnézzük, hogy a világban hányan látták, akkor 539 ezer nézőnek a 63%-a nem bűnös, azt mondja a pilóta. Hát az biztos, hogy ez a történet, ez nagyon mai egyébként, nagyon erőteljes, és azt is üzeni, hogy a jognak nincsen minden helyzetre megfelelő megoldása.
Mondjuk én ezt eddig is gondoltam.
De akkor...
Olyan bocsánat, ezt így mondom, de elnézést, nem értek hozzá. Csak Jézusom, mi történik a világban? Hát mit tud sokszor egy bíróság? Milyen igazságot tud teremteni? Hát milyen emberek vannak az utcán? Na jó, szóval hát mindegy. Persze most nem azért mondom, jaj, nem amiatt mondom, nem akarok senkit se támadni, nem, okay. Csak hogy...
De akkor, hogyha tovább gondolja az ember, akkor azt mondja, hogy akkor az erkölcs jön a jog helyére, mert hogyha jól emlékszem, akkor van benne egy ilyen mondat, hogy a jogalkotás nem rendelkezik olyan eszközzel, ami az erkölcsi kérdések megoldását szolgálja.
Ezt is ezt mondja a végén, igen.
Akkor a pilótának az elítélése, akkor lehet, hogy ez itt nem is jogi kérdés, hanem erkölcsi kérdés.
Csak abban meg ki dönt? Hogy dönt az ember erkölcsi kérdésekben? Nem teljesen más egy maláj erkölcsű férfi, teljesen erkölcsű, mint egy magyar, vagy nem tudom most, nem, mert az meg annyira, ez borzasztó, ez nehéz.
Nagyon nehéz helyzet volt, én a felmentésre szavaztam, és utána viszont nagyon nyugtalanított az, hogy oké, de hogyha felmentjük, akkor megteremtjük tulajdonképpen a precedenst arra, hogy egy katonai szervezetben a parancs ellenében való cselekvés az következmények nélkül maradt. Tehát ezt mondhatjuk szerintem a hallgatóknak, hogy ez tényleg egy olyan darab, ami a megnézése után is még
hat embereknek.
Még hat, nagyon sokat
gondol. Igen.
Én olyat se láttam nagyon régóta, hogy a közönség, amikor ment már ki az előadáson, akkor nagyon nagy zsizsgés volt, nagyon-nagyon beszélgetett mindenki, és nem az volt, hogy na most mi volt a vasárnapi ebéd, hanem arról volt szó tényleg, hogy én hogy láttam, te hogy láttad, te hogy szavaztál, én hogy szavaztam, te mit gondolsz.
Volt már ilyen nekem is, egy családon belül haverok jöttek ki, és nem értette a feleségét, nem értette, és vitatkoztak. Ez is jó, amikor a vége van az előadásnak, és az Eszter bejelenti, hogy akkor mi történt, és akkor teljesen volt a jó, nem túlzás, de azért tényleg volt egy-két ilyen úgymond tönkrement harc, nem hitt el. Csak így ült, és ez nem lehet. Te nem hiszi el, hogy tényleg így képesek szavazni mellett a többiek. Annyira ideges lehetett, hogy szerintem mondtam volna, hogy ez csak egy játék végül is, most ez csak egy színház.
Igen, és ez szerintem nekünk azért is nehéz magyar nézőknek, mert ugye nálunk annyira nem működik az esküdtszék intézménye, igen. Hogy itt hirtelen viszont abban a helyzetbe kerülünk, hogy igen, itt most akkor mi fogunk dönteni. Azt elárulhatod, hogy mi van akkor, hogyha úgy döntenek, hogy el kell ítélni?
Akkor egy másik szöveget mond a darab? Csak egy másik szöveget olvas fel. Akkor én ezt egyébként utólag jutott, ez az a durva, nem is figyeltem a darabot, mert azt a részt, amikor vége van ugye a szavazásnak, és akkor az Eszter feláll, és azt mondja, hogy akkor még meghoztak az ítéletet, az esküdtszék lázkoghot, és akkor van egy fél mondat utána, hogy az államköltség viselése mellett. És rájöttem, hogy ha én már ezt hallom, akkor már biztos, hogy felmentik, ezt mondta nekem az ügyvédbarátom. Ja, mondom, jó, elment egy 50 előadás, hogy mindig akkor is izgultam, úgyhogy most már tudom, felmentjük. És amikor azon felmentik, akkor kis megnyugvás, mindig ránézek a leherre, ő is egy eljátsz, hogy megnyugodott. Én egyszerűen egy csomószor lenne az, hogy igen! Csinálj egyet, de nem csinálhatom, mert azért sok lenne. Egyébként meg, sőt, annyi minden eszembe jut, hogy szivatnám meg az Andit, meg egy csomó mindent. De hogy ezek után vége van, és akkor az Eszter ugye elmondja, hogy egyébként még hozzáfűznék valamit, elmondja ennek az érveit, hogy mi miatt döntött így a bíróság. És akkor van egy másik szöveg is, amit van akkor olvas fel, hogyha elítélik, amit ugye egyszer történt, uh-huh. hát ez egy nagyon nagy parra az Eszternek, mert ugye bemegyünk előtt, elmondjuk a szöveget, és jön neki minden egyes alkalommal mind a kettőt el kell mondania.
Bizony, nagyon akár nehéz többször is, neki.
Hogy nem, hogy az legyen, hogy egyszer tényleg azt mondják, hogy elítélik, és akkor még egyszer, mert azért mégiscsak jobb, a kívülről mondja, persze ott vannak a papírok, uh-huh. de ott meg ott egyébként, hát ott meg azt próbálja megmagyarázni érvekkel, hogy igazából ilyen nincs. Nem ítélkezhetünk ember is ember felett. Nem tudom, tehát igazából nem számít az, hogy való kevesebben vannak és többen. És valami olyan példát hoz fel, hogy hajótörés szenvednek egy hajón, azt hiszem három tengerész, egy idősebb és egy nagyon fiatal matróz. És akkor eltelik egyikét, akkor még bírják olyan nélkül, akkor utána teknőst fognak, akkor idég esik a víz, aztán az sincs. És a vége az, hogy azt hiszem megölik az öreget, és azt történik, hogy utána a fiatalt ölik meg. És ő megeszik, tudom, és ők ezek után, vagy valamikük még ilyen, nem tudom, és ezek után mégiscsak megtalálják őket. Elviszik, és egy bíróság elé kerülnek. És akkor ott a bíró elmondja, hogy nem lehet úgy dönteni, hogy valaki öreg, vagy fiatal, vagy erős.
Igen,
vagy,
az ember minden, életet, az nézünk, ember mit, élettel
hogy döntjük
nem.
El, és egyébként ott is vannak tök jó érvek, tehát az is
igen.
jó.
Igen. Érdekes abból a szempontból is, azt hiszem, ott behoznak egy német alkotmánybírósági döntést is. Ja. Tehát, hogy még azon is lehet ott gondolkodni. Te mit mondanál, hogy kik nézzék meg ezt a darabot? Kiknek ajánlanád
hát,
leginkább?
Mindenképpen 16 év fölött, hogy 16, nem. Ez azért jutott most csak eszembe, mert válaszolok a kérdésre, csak tudod, mit jutott eszembe? Hogy úgy kezdődik a darab, az én szövegem, van egy mondatom még előtted, amikor elkezdem a darabot, hogy én fogok a védencem helyett beszélni. És akkor oda szúrok egyet az Eszternek, és azt mondom, hogy közülünk még mindenki tudja, hogy hol volt 2001. szeptember 11-én. És ez egy tipikus, amikor az ember emlékszik. Mindenki tudja, hol látta először a két repülőgépet, meg New York, és akkor folytatom, uh-huh. és nézek a nézőtére, és azt látom, hogy ilyen 13 éves gyerekek, 15, de már 18 is, uh-huh. és az a durva, hogy eltelt ennyi idő. És nem tudják. Ők nem tudják.
Igen.
Tehát aki 95 után született, vagy nem tudom, 5-6 éves gyerek, az már felfogja. De annyira durva, én emlékszem, hogy otthon vasalt, anyukám bent vasalt, én kint fociztam az utcán, az udvaron, bementem és mondtam, hogy csinálom a mundáskenyeret, és akkor mondta, hogy valami történt, mert délután 3 volt, amikor jött reggel.
Igen.
És akkor mindenkinek van ilyen élménye. Csak milyen érdekes például, akinek most csak eszembe jutott, hogy kinek ajánlom, a gyerekek ilyenkor mindig néznek, és is röhögök egy kicsit,
hogy
most nem tudják.
Ők nem
de hát
tudják
ezt a darabot, hát ezt mindenkinek. Hát ezt mindenkinek. Ez a csodálatos benne, hogy tegnap is az volt pont egyébként. Na, akkor osztály, tessék, tegnap pont ez volt. Ami ritkán látszik, ritkán van előadásoknál, hogy tényleg volt 13 éves gyerek, kettő is, amit nem ért, mindegy, élvezi, nézi, és akkor bedobja a végén, amit gondol, lehet, hogy felfogja, bár végül is én is voltam 13 éves, akkor már volt úgymond agyam. Na mindegy, csak érte, csak annyira bonyolult. 13 éves, az még a picikok. De amúgy a nénik is ott volt tegnap, ősz nénik az első sorban, ezt azt hittem, hogy szinte csak hallgatta, nem aludt el.
Ez még, Eszter azt mesélte nekem, hogy volt olyan nagy apácákat, és láttatok
tényleg?
A nézőtére.
Voltak ketten, és aztán eljöttek. Még egyszer eljöttek őket, hiszem. Volt olyan is egyébként, hogy ügyészeket hívtunk, ügyvédeket, uh-huh. hogy gondoltuk, no, hogy hát igen. akkor megfordul, csak hozták a barátnő, feleség, férj, és akkor volt a legközelebb. Bocsánat, akkor volt 46, aki elítélte, 52, aki felmentette. Akkor is ez uh-huh. volt. Csak akkor nagyon-nagyon szoros volt.
Olyat csináltatok már esetleg, hogy utána a közönséggel beszélgetni?
Volt beszélgetés, de nem mi szerveztük akkor. Szokott lenni, így előre leírják, hogy akkor nem tudom, ki tudnán egy uh-huh. filozófus jön, vagy egy történész, vagy tudnán, aki elkezd beszélgetni. Nézzük, hogy hoz magával valami vendéget. Uh-huh. De én akkor, a többiek lehet, hogy voltak egyszer. Én nekem el kell bennem, azt tudom.
Uh-huh. De nyitottak vagytok egyébként ilyenre? Tehát, hogyha mondjuk azt mondja valaki, hogy egy egyetemista csoportot szeretne odavinni, és utána szerintem beszélgessünk igen. róla.
Ha lehet közben sörözni, meg borozni,
akkor bármiről beszélgethetünk.
Na, ezt most kimondtam, kész. Színészek alkoholisták, nem vicceltem. Nem azért mondtam.
Oké. Akkor mondjuk el, hogy a következő előadások február 2-án és március 29-én lesznek. Egyébként nagyon hamar elfogynak a jegyek, úgyhogy mindig nagyon
hát
kell
igen.
igyekezni, hogyha valaki ezt szeretné megnézni. Akkor beszéljünk most egy kicsit arról, hogy nagyon sokat filmezel mostanában.
Mondjad még ezzel kapcsolatban egy vicces történetet? Csak ezt
mondja.
Nem tudott, nem baj?
Nem, majd akkor
azt történt. Azt történt, nem baj, biztos nem baj?
Biztos.
Azt történt, hogy lement 5-6 előadás, és hajnalban forgattam egyik hétfőn, amikor tudtam, hogy este terror van. Tehát ez a bemutató után 5 előadás. Na most itt, mint mondtam, most is izgulunk 100 után, hogy oké, ezt elmondjuk a szöveget hátul, okay. minden mikroport, megcsináljuk haját, oké, akkor öltöny. Ja. És az történt, hogy hajnalban forgattam, aznap, délelőtt olvasópróbám volt, mondom, hogy kicsit alszom. És kettőkor lefüggöttem, csak lenémítottam a telefonomat.
Rosszat sejtek.
Igen, és az volt, hogy tényleg egyébként a színésznek az szokott lenni az álma, ami rossz állom, hogy vagy elfelejted a szöveget a színpadon, vagy nem tudod, hogy előadásod van. És azt hittem, hogy fölkeltem, és sötét volt. Úristen, sötét van. Velünk forgatok. Ja nem, még nem keltem föl. Mit csinálok? Ja, előadásom van. Ja, de nem baj, november 6-a hamar sötétedik. Tehát akkor biztos nem. És ránéztem az óra, és láttam 18-ra 57. És láttam, hogy 18 nem fogadott hívás.
Azt a mindenit.
Úristen, és az volt, hogy nekünk mindig be kell érkezni 18-25-re a színházba. Ha netán a második felvonásban vagy megbeszélheted, hogy akkor te 7 órára jössz be, mert nem vagy a szünetig, de mindenki. 18-25-kor nem vagy ott, akkor telefonálnak. Sőt, az is van, hogy nem játszom, és hívnak 18 óra után a színházból, mondom, szia Lili, mi van?
Tehát, már az ugye, ütő megáll az emberben.
Ugye nem játszom, nem azért hívlak, csak hogy mondom, oké, okay, csak megijedtem, hogy... És láttam 57, és akkor fölhívtam egy taxit. Úristen, a színész, hogy gyorsan jön, értem egy taxi. Nagyon be kell sietnem az előadásra. És ezután fölhívta az asszisztens, fölhívott engem, Judit. Szia Judit, figyelj Béla, rohanj le, a Leel mindjárt ott van. Lerohantam tényleg, mint a filmekben. Alsógatyámra egy nadrág, egy póló, égett a lámpa, be se zártam. Rohantam le, kimentem, olyan azt, hogy nyomott arccal, és azt látom, hát hogy az utcában jön egy kocsi, taxi, és ott ül az agyonsülés a Leel ilyen ruhába.
Ez ő már esetben, a katonai egyenruhájában van.
Hát nagyon rögtem. Kiderült, hogy Leel mondta, hogy azt történt, hogy mondták, ugye, hogy technikai probléma van, kicsit késni fog az előadás, és akkor a Leel
Béla alszik otthon.
Meg elment, igen, Leel meg ilyen ruhába, egy főszereplő ment ki a színházból, és akkor az történt, hogy csodálatos volt, beugrottam a kocsiba, Leel, elaludtam, Leel, jó, mondd el a szöveget, együtt mondott.
Igen, elkezdte volna mondani, kérdezni, de hát hogy ilyen semmi nem
volt az agyamban. Mondom, nincs semmi. Bementem, rohanok, nyugodj meg most, amire kaptam kávé, eszítem egy cigit, igen, meg volt az, adtak egy 3 percet, elkezdett, drzs, fény, ott vagyok a színpadon, a 16. felvételi bíróság Glasgow ügyét, állok, ilyen arca, tehát én nyomott arca, azt sem tudom, hogy mi van. Én állok, és mondom, ez micsoda? Első mondatom, az ügyfele munkadója a német hadsereg megvárja a döntéssel az eljárás kimenetelét. Leültem, és nem volt Eszter mondani, az ügyfele munkadója, és elkezdtem kőgni, nem jött a hang ki a torkomon, most kettem föl. Elkezdtem aztán, magamhoz tértem, az első monológot úgy mondtam el, hogy semmire nem emlékszem, csak így tátogtam, mondom, biztos elmondtam, nem is semmire nem emlékszem. Leültem, néztem a Rajka Izolit, és egy fél óra múlva keltem föl. Néztem, és aki kezdeti kisimulni az arcom, és rájöttem, úristen, itt vagyok a színpadon. Én most aludtam, és én nagyon-nagyon durva volt. Tehát az olyan volt, hogy utána nem is aludtam majd a négyig, elmentünk focizni a fiúkkal, még szoktunk este focizni tiszta. Na mindegy. És nem aludtam, és akkor kaptam egy e-mailt utána. Mondtam Máté Gábornak, hogy hát Gábor, hallottad?
Volt egy kis probléma.
Hogy, mondta, hogy hát ja, hallottam, de mondom, akkor betettétek volna valóban, nem? Hát azért ez most már nem így van. Tehát 2 hónapra előre tudjuk, lehet, hogy ki kellett volna fizetni a házat. És én közben tudom, hogy én nem jelenek meg, közben nem tudom, 500 000 kb.
Egy kis kár. Károkozás, inkább.
Az igaz, tehát mondtam, hogy így, oké, hát akkor jól megjelentem. Igen, mégis. És akkor lehet tudta, hogy hol lakom, mert a Vörösvári címban. Egyébként hívták a volt feleségemet, én mondtam, hogy nem tudja, ő játszott felsőt. Hívták a barátomat, hol vagy? Hol a Béla? Nem tudom, hát fürdettem a gyerekemet, hol nem tudom, hogy hol. Na ez senki nagyon durva volt, ez nekem nagyon emlékezetes.
Hát ezt elhiszem, azért ez egy, ehhez agyilag is nagyon ott kell lenni, hogy egy ilyen, bocsánat, hogy egy ilyen helyzetbe is elő tud hozni azt, ami ott bent van hátul a kis agyba.
Szóval csak beugrott, igen.
Szóval a filmezés, hogy sok helyen említetted, hogy azért most ez egy kis vérpesdítést adott az életednek.
Ja, igen, hogy a napi sorozatra mondasz, hogy amiatt?
Igen.
Igen.
És amikor időpontot egyeztettünk, akkor is láttam, hogy rengeteg előadásod van a katonában, és pont jó is most, hogy az előbb ezt a szövegdolgot említetted, mert én úgy képzelem, hogy rengeteg szöveg lehet a fejedben. A film vagy a színház a nagyobb próbatétel ebből a szempontból? Fú. Szövegek szempontjából?
Ja, szövegek szempontjából. Szövegek szempontjából most abszolút a film, de azért, mert itt a napi sorozatban annyira sok a szöveg, hogy egyszerűen be kellett iktatnom egy ilyen rövid távú memóriát, tehát igazából nem tudom előre tanulni. Most is átnéztem ma, mondjuk holnap csak 2 jelenetem lesz, ami olyan 5-6 oldal, meg párbeszéd, meg lehet alakítani a szövegen, de van, amikor tényleg 30 oldal. Voltam 30 oldal másnapra. Hát néztem, mondom, oké. Elkezdtük forgatni, és akkor megnézem itt a telefon. Most persze mutatnám, mert eszembe jutott egy jelenet, ezt most hiába mutatom, ugye vele csak a kedves hallgatók. Na mindegy, de tényleg az, hogy tartom a kezemben a telefont, akkor elmondom, tartom a kezemben, nézem a szöveget, mert én nem akarok kinyomni, hogy legyen papír kinyomtatva, inkább az lenne, akkor a telefonon olvasom, és tényleg hang forog, kamera forog, olvasom, elteszem zsebembe, elmondom a szöveget, és utána repül is ki. Tehát ez nagyon durva egyébként, annyira hát így kell tanulni, nem tudnánk különben máshogy. Ebből a szempontból ez így nehezebb. De élvezem közben, meg nagyon jó csinálni.
És ez az elképzelhető, hogy valamikor egy válaszúthoz érkezel, hogy film vagy színház?
De nem csak magam miatt szerintem itt, ha most belegondolok, jó, ezt nem tudhatom, mert minden élet teljesen más, ugye, meg máshol tartanak az emberek, de ritka azért Magyarországon az a színész, aki csak forgat. Annyira pici a piac, nem szoktam ezt, hogy használni ezt a kifejezést, mindegy, de hogy olyan ismerjük egymást, nagyon jó dolog. Általában a színházban szocializálódunk, tehát igazából nem arra van szó, mint Amerikában vagy máshol, hogy akkor vannak filmes színészek és egyébként meg színházi. Nem, meg eleve nagyon jó dolog színházba játszani, tehát én imádom. Nagyon-nagyon szeretem, és nem is hagynám ott igazából. Bocsánat, az bennem van, hogy most tök jó ezt csinálni, és élvezem, hogy még tart egy ideig, hogy most nem kell bemenni próbálni, de azért az ember vágyakozik vissza.
Én gondolom, hogy azért motiválja a színészt az is, nem, hogy az annyira a pillanat művészete, ott nem persze, lehet újra venni, persze, nem lehet csodálatos. Újra játszani, hogyha meg, valami nem olyan.
Hát igen. Minden szempontból jó, hogy mi a jobb, mi a rosszabb. Tök jó a film, hogyha valami jó, akkor az tényleg jó. Tehát annyira jó, hogy akkor az örökre megvan, de az meg fantasztikus a színházban, hogy nem sikerült, és tényleg olyan, hogy valamikor egy 50. előadáson, vagy 80. tehát amikor már az ember folyamatosan újra éli, és csomó új dolgot bele tud tenni, és leesik egy mondat, hogy hát ezt eddig tök hülyeségből mondtam. Nem is értem, miért mondtam ezt a mondatot, vagy miért így mondtam ezt a mondatot. Hát ez egyszerűen csodálatos érzés. Tényleg az olyan, az is csodálatos, meg az is, hogy jó, már ilyen közszeget mondok. Tényleg, amit szoktam mondani, hogy tényleg, hogy én tényleg az életem színész, mert nagyon szeretek adni az embereknek, komolyan. Magamnak is persze tök jó dolog, hogy játszom. Szerintem tényleg annak van értelme, valamit így az emberek nem csak amelyet szórakozzanak, hanem valamit kapjanak is. Tehát, hogy legyen valami értelme, hogy elgondolkodtassuk őket.
Így van.
Mindegy, tehát tényleg.
Ezért menjünk színházba, nézzük meg a Katona József Színházban is a Terror című előadást. Én nagyon örülnék neki, hogyha a beszélgetésünk nyomán minél több egyetemista látná, hogy nagyon sok joghallgató van az ELTE-n, nagyon sokan, akik valamilyen társadalomtudományokat tanultak, hogyha valakinek felkeltette esetleg az érdeklődését ez a jog és erkölcs kérdés, akkor Bibó István nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, úgyhogy őt is lehet ebben az ügyben olvasni. Köszönöm szépen a beszélgetést Mészáros Bélának, Jamriskó Tamás kollégámnak a műsor elkészítésében nyújtott segítséget, és önök a színházi ajánlót hallgatták az Első Pesti Egyetemi Rádióban. Köszönjük a figyelmet.
Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon szép, nyugodt és békés új évet kívánok.
Viszont kívánjuk, szeretettel.
Köszönöm.
Színházi ajánló. Az Első Pesti Egyetemi Rádió színházi előadásokkal és egyéb a színházhoz kötődő témákkal foglalkozó magazinműsora. A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket. Színház az egész világ. És két hetente a műsor erejéig a stúdió is. Tartsanak velünk!